az a kérdés feltevés, hogy vajon ki volt Ádám és Éva, többekből valószínűleg mosolygást vagy rosszallást vált ki. Ugyanis vannak azok, akik abszolút módon hisznek a szószerintiségében a teremtés történetnek, és akkor ők azt mondják, hogy hogy lehet ezt a kérdést feltenni. Persze, hogy létezett Ádám és Éva, hiszen ott van a Bibliában. Mások pedig, akik ebben nem hisznek, és azt mondják, hogy hát nyilván a tudósok megmagyarázták nekünk, hogy hogyan keletkezett a világ. Hogy lehet ezt a kérdést föltenni? Hát már csak a kérdés föltevés is nevetséges, hogy létezett Ádám és Éva, meg hogy kik voltak Ádám és Éva, hiszen persze, hogy nem léteztek, ez nem erről szól, vagy ez csak egy tanmese. Na, ezzel a két állásponttal nem nagyon tudok mit kezdeni, de hál' Istennek ennél azért mélyebbre lehet majd menni a történetben. Üdvözlök mindenkit, ez az Evlelkész podcastnak a legújabb adása, mégpedig, hogyha jól emlékszem, vagy hogyha jól nézem itt a jegyzeteimet, már a 41. podcast adásunk van. Ez nem azt jelenti, hogy mindössze 41 tartalom van a csatornán, hiszen vannak videók is, és ugye igehirdetések is, meg sok minden más is. De mindig olyan nagy öröm egy bizonyos idő után, mikor már nem készítettem podcast valódi, igazi podcast adást, akkor mindig olyan jó újra visszaülni a mikrofon elé, úgyhogy közben nincs előttem kamera, tehát nincsen kép, hanem csak hang, az mindig olyan jó érzéssel tölt el meg. Hát végül is ez a csatornának a neve, hogy Evlelkész Podcast, szóval talán ezek a központi tartalmai a csatornának. Mielőtt belevágnánk a mai témánkba, amely Ádám és Éva személyének a kérdésköre lesz, azelőtt felhívnám a figyelmeteket, hogy iratkozzatok fel az Evlelkészre minden lehetséges féle és fajta fórumon, Facebook, YouTube, Spotify, Podbean, és arra is kérlek benneteket, hogyha feliratkoztok a YouTube-on, akkor mindenképpen a harangot kongassátok meg, vagy azt a kis csengőt nyomjátok meg, és állítsátok be, hogy minden értesítést megkapjatok, és up-to-date-ek legyetek a tartalmakkal kapcsolatban, és felhívom a figyelmeteket a kötőszóra való feliratkozásra is, hiszen ez a mai adás is a Kötőszó Evangélikus bloggal együttműködésben készül el a számotokra, úgyhogy oda is iratkozzatok fel mindenképpen a Facebookon és a YouTube-on is, ott is kongassátok meg a harangot, és látogassatok el a kötőszó.blog.hu-ra, mert ott a legjobb helyen vagytok ahhoz, hogy megtudjátok, milyen a világ, nem csak, de legfőképpen luteránus szemmel. Na de akkor vágjunk is bele a témánkba, ugye Ádám és Éva, kicsoda volt Ádám és Éva. Mostanában nagyon sokat foglalkozom a teremtés történettel, a csatornán is, meg úgy általában is, úgyhogy ide alulra belinkelem, mert sokszor fogok hivatkozni rá a Teremtés vagy nem teremtés című adásra, amelyet készítettem még valamikor a csatorna indulásakor, tehát ez egyik első adásról van szó, így elnézést kérek a hangminőségért. Szóval azt belinkelem, ott én beszélek arról, hogy hogyan értelmezem én a teremtés történetet úgy nagy általánosságban, illetve az előző podcast adás, tehát a 40. adás volt a Szent Háromságnak a felfedezése, azt is belinkelem ide alulra, annak is az utolsó textusa vagy bibliai szövege, ahol a Szent Háromságot próbáltuk meg felfedezni, az is a teremtésről szól, és az is egyfajta értelmezése a teremtés történetnek, úgyhogy azt is belinkelem, azt is hallgassátok meg, hogyha eddig még nem tettétek meg. Szóval engem nagyon foglalkoztat a teremtés történet, azért, mert hogy nagyon sok mindent meg lehet abból tanulni, hogy micsoda is az ember, és hogy hogyan van az ember a világban, és hogyan viszonyul az ember a másik emberhez, hogyan viszonyul az Istenhez. És az evangélikus egyházban, mivel a megváltástan és a hitből való megigazulás, az Isten kegyelmi ajándéka, így módon az a központi tanítás, tehát ez az, amiről a legtöbbet beszélünk is, hiszen természetesen ez a legfontosabb is, hiszen minden hívő ember célja az, hogy végül az örök hazában ott lehessen az Isten mellett az örökké valóságban, és ehhez nyilvánvalóan az Istennek a kegyelme szükségeltetik, amely Jézus Krisztusba jött el hozzánk. De éppen ezért viszonylag keveset foglalkozunk egy másik nagyon fontos viszonyulásunkkal, vagy hát azzal, ami alakít bennünket, és ami miatt azok vagyunk, akik, és ez pedig a teremtés. És éppen ezért én az utóbbi időben nagyon sokat foglalkozom ezzel, mert hogy a teremtés történetnek most azon túl, hogy mondjuk gyerekfoglalkozásokon milyen gyönyörűen le lehet rajzolni, hogy az első nap akkor sötétségvilág, állatok, növények, csillagok, meg nem tudom én, ezen túlmenően nagyon-nagyon fontos, nagyon lényeges és nagyon szép üzenetei vannak a teremtés történetnek, hogyha olyan szemüveggel vesszük elő, ami hát majd mindjárt meghalljátok, hogy milyen szemüveggel vesszük elő, mert hogy tulajdonképpen erről fog szólni ez az adás. Na de nézzük az adás menetét. Először is arról fogunk beszélni egy kicsit, hogy hogyan értelmezzük a teremtést, az ember teremtését, magát a teremtés történetet, mint szöveget. Ezen belül arról fogunk beszélni, hogy tulajdonképpen az Ádám és Éva név mit jelent, és ez miért fontos a számunkra. Arról, hogy a teremtés történettel a Bibliának mi lehetett a célja, illetve az, hogy milyen kontextusban éltek azok az emberek, vagy milyen környezetben éltek azok az emberek, akiknek a korában ez a szöveg megszületett, tehát körülbelül erről fogunk beszélni az első részben. Második részben pedig arról fogunk beszélni, hogy hogyan értelmezhetjük mi Ádámnak és Évának a személyét, és a harmadik részben pedig az Istenhez való viszonyról fogunk beszélni, tehát az embernek az Istenhez fűződő viszonyáról, jelesül az Isten képűségről, amiről a Biblia beszél, ugye saját képére teremtette az Isten az embert, tehát az Isten képűségről fogunk beszélni a harmadik részben. Így fog a mai adásunk összeállni. Oké, akkor kezdjük azzal, hogy hogyan értelmezzük a teremtés történetet. Ugye nagyon fontos az, és most itt először, vagy hát már másodszor igazából a bevezetőn túl utalok a teremtésről szóló podcast adásra, linket megtaláljátok alul. Tehát a teremtés történetet elsősorban én bizonyságtételként értelmezem. Tehát abban megegyezhetünk, hogy senki nem volt ott az Isten mellett, aki ezt lejegyzetelte volna, hogy hogyan is teremtette a világot. És a teremtés történet elsősorban nem is a hogyanról szól, tehát egy metodikáról, egy módszertanról, vagy egy nem is tudom, ez nem egy műszaki leírás arra, hogy hogyan készített el az Isten a világot, hanem egy bizonyságtétel, vagy egy hitvallás arról, hogy az Isten volt az, aki teremtette a világot. Ezt már önmagában az is mutatja, hogy két teremtés történet van a Bibliában, tehát nem egy, hanem kettő, és a kettő az nem egyezik meg. Persze erre is vannak magyarázatok, amelyek harmonizálni próbálják ezt a két teremtés történetet, és talán majd erről is ejtünk szót, de már önmagában is jelzésértékű az, hogy két teremtés történet van, amelynek más-más fókusza van. És éppen az a fókuszváltozás enged következtetni bennünket arra, hogy a magában a teremtés történetben sokkal több van, mint amennyit a puszta szöveg, és itt értem a szavakat, meg a betűket, meg a mondat szerkezeteket, mint a puszta szöveg sugal. Tehát van valamiféle olyan, nem is mögöttes tartalomnak mondtam, inkább úgy mondanám, hogy belső tartalom, mert nem mögötte van, tehát maga a szöveg nem elrejteni akar előlünk valamit, hanem éppen felfedni, tehát van egy olyan belső tartalom, amely viszont azt igényli, hogy foglalkozzunk vele behatóbban, mint csak, hogy értelmezzük magukat a szavakat, amik ott vannak. És éppen ezért van az, hogy nem tudok mit kezdeni, ahogyan ezt a felvezetőben is mondtam, hogy nem tudok mit kezdeni két gondolkodásmóddal a teremtés történet kapcsán. Az egyik azok a keresztény emberek, akik a hatnapos kreacionisták. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ahogyan az első teremtés történetben Mózes első könyvének első fejezetében, illetve a második fejezet negyedik verséig tartóan le van írva, hogy hat nap alatt hogyan teremtette az Isten a világot, ugye a kreacionista az azt jelenti, hogy teremtés hívő, én is kreacionista vagyok, csak nem hatnapos. Tehát, hogy hatnapos kreacionista, aki azt mondja, hogy ahogyan ide le van írva, hat nap alatt, magyarul 6x24 óra alatt, vagy jelentette ez bármit is akkoriban a nap, mikor még nem volt nap, mármint az égitest. Tehát, hogy hat nap alatt az Isten megteremtette a világot, a hetedik nap pedig megpihent pont, mert ez így benne van a Bibliában, tehát ez így történt, szó szerint így történt. Azok, akik ezt mondják a teremtés történetről, azoknak ugye az utóbbi időknek a tudományos felfedezései kapcsán meglehetősen át kellett dolgozniuk ezt a gondolkodásmódot, de ez nem jelentett problémát, ugyanis Ugyanis ők azt mondták például, hogy a dínó csontok, amiket mondjuk megtalálnak a Földben, azokat az Isten oda teremtette. Tehát beleteremtette a világba azokat a dolgokat, amelyek utalhatnak egy régebbi múltra, de tulajdonképpen nem, valójában nem, mert hogy az Isten oda teremtette a dínó csontokat, meg a fosszíliákat, meg a kőolajat a Földbe, stb. Ők azok, akik azt mondják ehhez kötődően, hogy a Bibliában szereplő nemzetségtáblázatok, azok a család kikinek a fia, lánya, leírásokat, azokat is szó szerint kell érteni, és hogyha ezeket az életkorokat, amelyek ott szerepelnek, azokat összeadjuk, akkor körülbelül 6000 éves földről beszélhetünk. Tehát őket nem csupán hatnapos kreacionistának, de fiatal földeseknek, vagy fiatal földhívőknek is szokták mondani. Tehát azok, akik azt mondják, hogy a Föld az 6000 éves, és nem 4 milliárd, ahogyan ezt a tudósok megállapították az utóbbi időszakban. És ugye a másik véglet a teremtés történettel kapcsolatban, az pedig az abszolút ateistáknak, vagy azoknak a teológusoknak, a extrém teológusoknak, fogalmazunk így a gondolkodás módja, akik azt mondják, hogy ez az egész egy tanmese. Tehát nem több, mint egy tanmese, és hogy ezt nem kell komolyan venni, tehát semmilyen szinten sem kell komolyan venni. Fogalmazunk így, hogy a valóság tartalmát. Tehát, hogy nincs benne valóságtartalom magában a teremtés történetben, hanem csupán egy szimbolikus történet. Vagy hát nyilván azoknak az ateistáknak, akik egyáltalán nem hisznek ebben az egészben, és azt mondják, hogy az egész ez badarság. Na most ez az a két véglet, amivel én nem tudok és nem is akarok mit kezdeni. Tehát ezzel nem lehet vitatkozni. Tehát ezek olyan kategórikus kijelentések, amelyekkel nem lehet vitatkozni, vagy amelyekről nem lehet beszélgetni. De el kell mondjam azt, és ebből a szempontból én megengedő vagyok, hogy mind a kettőnek van teológiai relevanciája. Tehát az, hogyha valaki azt mondja, hogy a Bibliát eleve szó szerint értelmezi, tehát verbál inspiratív, tehát minden szó pontosan azért, amiért, és ott, és az csak úgy, és csak, azt is el tudom fogadni, mert ez egy teológiailag releváns kijelentés. Azt, hogy ezt tudományos tények nem támasztják alá, az egy dolog. De ettől függetlenül ez teológiailag még releváns, hogy fiatal föld, hogy hatnapos teremtés történet, tehát ezt én nem nevetem ki, ez egy releváns teológiai gondolkozás. Az, hogy ez nem összeegyeztető a tudomány mai állásával, az egy dolog, de ettől függetlenül ez releváns. Én ezt nem gondolom így, de ettől függetlenül ez így van. Sőt, én még azt tudom mondani, hogy még ez a tanmese, tehát a másik véglet, nyilván nem az ateizmusról beszélek, de hogyha mondjuk vannak olyan teológusok, amelyek azt mondják, hogy egy csupán tanmeséről van szó, ezt is el tudom fogadni, ugyanis a Bibliában van ilyen történet, amelyik tanmese. Jelesül mondok egy eklatáns példát, például Jobbnak a története. Ugye Jobb könyve, amúgy egy fantasztikus könyv, az egyik legnehezebb könyve a Bibliának különben. Annak van egy keret története, tehát az első két fejezet, meg az utolsó két fejezet, azok a keret történetet adják meg, a középső, meg azok meg csak ilyen beszéd, nem csak, hát az a lényeg igazából, azok beszédek, és ez a keret történet, amely megadja a szituációját a középső sok fejezetben, 41 néhány fejezetben lévő beszédeknek, az, hogy van Jobb, aki egy nagyon igaz ember volt, stb., és akkor a sátán fölmegy a mennybe, és az Isten eldicsekszik Jobbal, hogy milyen, nézd meg, hogy milyen fantasztikus emberem van, és akkor erre azt mondja a sátán, hogy hát, add csak ide nekem, megdolgozom, aztán majd utána meglátjuk. Most nem mondom el az egész történetet, olvassátok el, de nyilvánvaló az, hogy egyszerűen képtelenség az, hogy a mennyben ott legyen a sátán, hiszen a fény és a sötétség nem tud meglenni egymás mellett. Erről rengeteg szó esik a Bibliában, János evangéliumában különösképpen is, tehát hogy nem fogadja be a világ világosságát, tehát egyszerűen a világosság és a sötétség, bocsánat, összeakadt a nyelv, a sötétség nem lehet egy helyszínen, tehát ez képtelenség, úgyhogy nyilván nem glosszált bent a sátán a mennyben, hogy aztán visszamenjen és csinálja ízét, az Isten meg azt mondja, hogy hát, tehát hogy nem kokettálnak, na, szóval értitek, tehát hogy a Jobb történet az egy tanmese. Tehát így módon van rá példa, tehát ez is egy releváns teológiai gondolkodás lehet, mi annak ellenére, hogy én speciál nem értek vele egyet. Ugye a következő dolog, amely megengedi azt, hogy másképp is értelmezzük a Bibliát, mint, illetve a teremtés történetet ezen belül is, mint egy tanmesét, ugye az egyik végletben, amiről az előbb beszéltünk, vagy pedig mint egy szó szerinti részletes leírását a hogyannak. Tehát ugye között a két véglet között is van valami. Azt például az első emberpárnak, tehát Ádámnak és Évának a neve engedi meg. Ugyanis, hogyha megnézzük a héber eredetiben, hogy mit jelent az, hogy Ádám, és mit jelent az, hogy Éva, akkor akkor azt láthatjuk, hogy itt nem tulajdon nevekről van szó első renden, hanem később, már a bibliai hagyományban is tulajdon nevesült köznevekről van szó. Most mondom így egyszerűség kedvéért. Ugyanis értem én ezt? Úgy értem, hogy az Ádám, az úgy hangzik héberül, hogy Ádám, nem meglepő. Tehát Ádám úgy hangzik, hogy Ádám, és az Ádám az egy módosult változata minden bizonnyal az Ádámá héber kifejezésnek, ami földet jelent, talajt. Tehát nem a területet, az az árec kifejezés, tehát amikor földről, mint területről beszélünk, akkor az árec, hogyha földről, mint talajról beszélünk, akkor az az Ádámá. És az Ádám, az, tehát ugye a teremtés történetben az, hogy ez második teremtés történet, hogy az Isten a föld porából formázza meg az embert, tehát nyilván itt a származására utal az embernek ez a kifejezés, és a Biblia is, hogyha megnézzük a fordítást, akkor hogyha embert ír, vagy hogyha Ádámot ír, akkor ott ugyanazt a szót találjuk meg, ha férfit ír, akkor ott mást, de hogyha embert és ha Ádámot mond, ott az eredeti héberben ugyanaz a szó szerepel, az Ádám. Tehát az Ádám kifejezés az elsőrenden egyrészt a származásra utal, tehát arról, hogy a földből származik, másrészt maga az ember, mint olyan, tehát az ember, mint lény jelzésére szolgál ez a kifejezés, hogy Ádám. A Biblia beszél szeméről is, Ádám tekintetében, és beszél az emberről, mint olyanról is. És ugye sokszor marhára nem egyértelmű. Hasonló a helyzet különben Évánál is. Ott nagyon izgalmas, hogy csak a bűneset után neveződik el Éva. Tehát nem olvasunk Éváról, hanem asszonyról olvasunk végig, vagy nőről. De nem olvasunk Éváról, ha csak egészen a bűneset végén, mégpedig az 1 Mózes 3. fejezetében, a 20. versben mondja azt, az igénk, hogy az ember Évának, és ugye itt is az Ádám van, az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Éva az úgy hangzik héberül, hogy Hava, néma H-val a végén, Hava, ami az életet jelenti főnévileg, hogy az élet. Úgy is szokták fordítani, hogy életet adó, tehát Hava, de tulajdonképpen ez sem egy olyan név, mint nem tudom én, mint a Béla, vagy a Krisztina, vagy a József, hanem egy tulajdonságra utaló jelzés. És az benne a nagyon izgalmas az Évában, ez kis exkurzus, hogy ugye ki az a másik személy a Bibliában, aki az életről van elnevezve, vagy a létről van elnevezve, hát maga Isten. Ugye 2 Mózes 3.15, vagyok, aki vagyok, mondja ugye Mózesnek az égő csipkebokorból az Isten, és ugye az ott a JHVH 4 betű szerepel, amit Jahvénak szoktunk olvasni, az is a létigének egy bizonyos formája. Ezzel kapcsolatban hallgassátok meg az Isten neve, Mi Isten neve című podcast adást, ott részletesen beszélek erről. Tehát, hogy itt a létről és az életről nevezi el, ugye Ádám Évát, mondjuk így, vagy az ember az életet adót. Tehát ezek a nevek már önmagukban sejtetik azt, hogy nem csupán konkrét személyekről lehet itt szó a történetben, hanem általánosságban is beszélhetünk az emberről, és annak hímnemű és nőnemű változatáról, most mondom így. De benne marad a személyi rész is, tehát hogy itt konkrét személyekként is hivatkozik a bibliai történet. Az, hogy konkrétan melyik igehelyben gondolunk itt személyre, vagy gondolunk itt általánosságban az emberre, az egy nagyon jó kérdés, ezzel most nem fogunk végigmenni, mert ez egy nagyon komoly exegetikai, azaz szöveg elemzési munka lenne, ami egy kicsit így szárazabb is lenne, meg nagyon sok időt venne igénybe, de a mi mai témánk szempontjából legyen elég annyi, hogy ez mind a kettőt megengedi Ádámnak és Évának a neve. Tehát így módon beszélhetünk arról is, hogy mint személyekről, és beszélhetünk úgy is róluk, mint az emberről, és annak hímnemű és nőnemű egyedéről, vagy egyedeiről, vagy típusáról úgy általánosságban véve. És a harmadik pedig, amely megengedi azt, hogy a tanmese és a szószerintiség között beszéljünk a teremtés történetről, az pedig maga a Biblia keletkezési kontextusa. Ugyanis amikor ezeket a szövegeket leírták, akkor az embereknek egy olyan világképük volt, amelyben a világ megismerésének a módja az első renden teoretikus volt, pontosabban a világ keletkezésének. Megismerés az egy teoretikus, gondolati, elvont dolog volt, ugyanis nem álltak rendelkezésükre olyan tudományos eszközök vagy módszerek, amelyekkel ők komolyabban vizsgálhattak volna régi koroknak a dolgait. És éppen ezért fel sem merült a kérdés az ókori ember számára, hogy ezt, hogy Ádámról és Éváról, mint olyanról másképpen gondolkodjon, mint valóságos személyekről. Tehát értelemszerűen azt mondja, hogy ha valaki született valakinek a gyermekeként, akkor annak van szülője, akinek is van szülője, akinek is van szülője, és hogyha vissza-vissza megyünk, akkor egyre kevesebben kell, hogy legyünk, mert hogy ugye egy-két embernek lehet három gyereke, meg négy, meg öt, tehát hogyha visszafejtjük az egészet, akkor egyre kevesebben vagyunk, és végül eljuthatunk egyetlen egy emberpárhoz. És ez azért izgalmas, főleg a zsidóságnak a tekintetében, mert hogy ők politeista környezetben, azaz több Isten hívő környezetben léteztek, ahol általánosságban véve az Istenek megteremtették az embereket, úgy általában az emberiséget. Vannak olyan, ahol hét emberpárról beszélnek, valahol általában rengeteg ember teremtettek ezt, tehát sok Isten sok ember teremt, akkor egy Isten meg egy ember teremt. Tehát van egyfajta ilyen logikája is a történetnek. Tehát, és mivel tudjuk azt, hogy a Biblia az Isten ihletésére íródott meg, de a saját korának gyermekei írták azt le, azokkal a szavakkal, kifejezésmóddal és azzal a gondolkodásmóddal, ami az ő sajátjuk volt abban a kulturális és időbeni környezetben, amiben ők voltak, ezért ezt is számításba kell vennünk, hogyha a teremtés történetet és benne Ádám és Évának a személyét értelmezzük. Azt gondolom azért észrevettétek, hogy itt most ebben a nagyon hosszúra nyúlt bevezetőben nem, hogy mondjam, tehát nem akarok pálcát törni semmilyen irányzat felett, és nem akarok, el fogom mondani, hogy mi a véleményem, de nem akarok egyedül üdvözítőként is föllépni, mert maga a bibliai történet pont azok mentén, amikről eddig beszéltem, nagyon sok értelmezési módot enged meg. És éppen ezért, és ez mondjuk evangélikus hitünknek is az egyik fő oszlopa, hogy sokszor az értelmezéseket, véleményeket és a saját teológiánkat azt magunknak kell megharcolnia magunkkal, Szentírással és az Istennel, majdnem azt mondtam, hogy szemben, de nem szemben, hanem ővele együtt, tehát hogy meg kell harcolni azt, hogy eljussunk A-ból B-be teológiai szempontból, hiszen minden hívő keresztény embernek kell, hogy legyen teológiája, hogy ő mit gondol az Istenről, mit gondol az emberről, mit gondol az Isten és ember viszonyáról, és a többi, és a többi, és a többi, és hát ebben szerintem a teremtés történet fog segíteni bennünket. Nagyon benne Ádám és Évával. Tehát akkor nézzük meg, hogy milyen értelmezési lehetőségeink lehetnek, amelyek nem végletesek, hanem a végletek között helyezkednek el. Ahhoz, hogy a Ádám és Évának a szeméről így tudjunk beszélni, ahhoz két dolog kell. Az egyik az, hogy elfogadjuk azt, hogy a Biblia az Isten szava, és ezt elfogadjuk. A második pedig az, hogy el kell fogadnunk azt, hogy a Bibliának a szava az több, mint emberi szó. Több, mint a szavaknak és betűknek és mondatoknak a halmaza, és van ebben egy benti tartalom is, amely túlmutat a szószerintiségen. Tehát a Biblia Isten szava, de több is, mint szó. És több is, mint emberi szó. És azt alá kell húznom, hogy ettől nem kevesebb lesz a bibliai szöveg, tehát attól, hogy nem csak szó szerint értelmezem, vagy azt mondom, hogy az elsődleges jelentés a szövegnek az nem a szószerintiség, teológiai szempontból elsődleges jelentése, nem nyelvtani, hanem teológiai szempontból, attól nem lesz kevesebb a bibliai szöveg, hanem több lesz. És ez nagyon fontos. Tehát a méltóságát ezzel emeljük, és nem csökkentjük a bibliai szövegnek. Oké, na akkor nézzük meg, hogy milyen értelmezési lehetőségek vannak a Ádám és Éva személyét tekintve, hogyha a végletek között, azaz nem a végletekben, hanem azok között gondolkodunk. Onnan fogunk haladni, tehát egy ívet fogunk felhúzni. Először arról beszélünk, amely a hatnapos kreacionizmus, tehát az abszolút szószerintiség végletehez közelebb vannak, és onnan fogunk haladni a tanmese felé. Ez nem azt jelenti, hogy aki inkább a tanmesére hajlik, az majd a műsor vagy az adás vége felé fogja magát majd otthon érezni, aki pedig hatnapos kreacionista, az pedig most itt ezeknek a kifejtésében az elején, hanem egyszerűen ezek csak kategóriák. Tehát nem jobbak, meg nem rosszabbak, mint a többiek, csak egyszerűen kategóriák, hogy azért valahogy tudjunk erről az egészről beszélni. Oké, három különböző értelmezést fogunk megkülönböztetni. Az első az lesz, hogy az Isten teremtette az embert, tehát szó szerint, tehát nem evolúció, nem egyetfejlődés, nem stb., de több emberpárt teremtett, tehát több ember teremtett, attól függetlenül, hogy csak egynek van leírva a története, több emberpárt teremtése, vagy a több ember teremtés. Ez lesz az első. Utána beszélünk a teista evolúcióról, azaz arról, hogy hogyan tudjuk hívő emberként az evolúciót értelmezni, és aztán végül beszélni fogunk arról, hogy mit gondolunk akkor, hogyha irodalmi szövegként, nem tanmeseként, azért nem tanmeseként, de Istentől ihletett irodalmi szövegként, teológiai szempontból irodalmi szövegként, tehát nem szép irodalmi szövegként, hanem teológiai irodalmi szövegként, vagy úgy is mondhatjuk csak simán, hogy teológiai szövegként kezeljük a teremtés történetet. Tehát ez a három lesz az, amiről majd beszélni fogunk. Tehát vannak olyan teológusok, akik azt mondják, hogy igen, Ádám és Éva létező személyek voltak, de nem ők voltak az egyetlen emberek, hanem a bibliai tanúságtétel az ő teremtésüket és az ő esetüket írja le. Ezzel magyarázzák magát a teremtés történetnek a létjogosultságát, hogy valóban az Isten teremtette, úgy teremtette, de nem egyet teremtett, csak nekünk csak egy van leírva, amit mi olvashatunk, és amiből tanulhatunk. És van, akik ezt abból következtetik ki, sokféle következtetési mód lehetséges, hogy jutott valaki el egy ilyen gondolatra, de például van, aki azt mondja, hogy ez azért, vagy az is ezt támasztja alá, hogy két teremtés történet van a Bibliában, amelyek nem komplementer módon egészítik ki egymást, hanem valóban egymás után lévő történetekről van szó. Tehát, hogy az első teremtés történetben, ahol a hat nap le van írva, megteremtette az Isten a világot, a végén beleteremtette az embert, mint olyat, hímnemű és nőnemű embert, és ugye a második teremtés történet, amely már konkrétan Ádámról és Éváról beszél, az pedig már a sok megteremtett ember közül egy pár az, akinek a történetét leírja a második teremtés történet. Tehát, hogy a két teremtés történet az nem ugyanarról beszél más szemszögből, hanem időben egymás után helyezkednek el. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas, és ugye a bűnesetnek a történetét pedig úgy értelmezi ez, mert ugye nyilván Ádám és Éva nem csak azért fontos nekünk, hogy hogyan jött létre az ember, vagy milyen módon jött létre az ember, hanem hogy hogyan van abban az állapotban, amiben van. Tehát Ádám és Éva szeméről nem lehet úgy beszélni, hogy a bűnesetnek bűnesetnek az eseményéről nem beszélünk. Erről egy dupla podcast adás van szintén még a csatornának a korai szakaszából. Mi ez a bűnmánia keresztényeknél címmel van mind a kettő, egyes, kettes, azt is belinkelem ide alulra. Szóval, hogy, és azt mondja, hogy ugye sok ember pár lett megteremtve, ebből csak Ádámnak és Évának a története van leírva, mert hogy ez egy archetipikus elbukás volt, amit ők tettek. Tehát az ember alapvetően elbukik, de a Biblia nem általánosságban írja le a bukás, tehát hogy elbukott az emberiség, hanem egy emberpárnak az életén keresztül mutatja be azt, hogy minden egyes ember hogyan bukott el a teremtés után. Tehát, hogy ez egy archetipus tulajdonképpen. Nagyon izgalmas, mert ugye ez a fajta, bár a szó szerinti teremtéshez ragaszkodó, de azt egy picit már másképp értelmező irányzat, ez már magyarázatot ad arra, például arra a kérdésre, hogy ha azt mondjuk, hogy Ádám és Évát tényleg személyek, történelmi személyek voltak, tehát időben létező történelmi személyek voltak, akkor hogyan fejlődhetett ki az emberiség, ki volt Káinnak meg Ábelnek a felesége, tehát hogyha nem volt más ember rajtuk kívül, és Ádámnak és Évának csak három fia született, aki ugye kettő maradt meg a végére, tehát hogy akkor hogyan lehetett emberiség. Na mindegy, tehát hogy ez már erre is magyarázatot ad, de még mindig nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy az Isten úgy teremtette meg a világot, ahogy az a Bibliában le van írva. Ez egy nagyon érdekes, és sokat adhat ez a fajta teológiai gondolkodás is. Tehát tulajdonképpen ez az első, ez a magyarázása, tehát egy másfajta magyarázatát adja nekünk az eredeti hatnapos teremtéstörténetnek. A következő, az ugye a teista, evolúcionista álláspont, amely azt mondja, hogy igen, ott vannak a tudósok, megmondták, hogy a Föld 4 milliárd éves, vagy a nem Föld 4, lehet, hogy nem 4, mindegy, nem tudom, tehát, hogy annyi amennyi, meg ősleves, meg ősrobbanás, meg mit tudom én, de ne is menjünk a kozmoszba, mert ott most nincs keresnivalónk egyelőre, csak a Földön. Tehát, hogy itt van a Föld, ősleves, meg evolúció, meg nem tudom én, meg majomból származik az ember, ez teljesen korrekt. De hogy ennek az egésznek, vagy emögött, az egész mögött ott van az Isten. És ugye úgy beszél a teremtés történetről, a teista evolucionista irányzat, hogy ugye fejlődött az ember a majomból, és volt egy pont, amikor már nem majomnak tekintjük az embert, hanem embernek tekintjük az embert, és ezen a ponton történt meg, vagy mondjuk így, hogy ezen a ponton történt meg egy isteni beavatkozás, nyilván az egész mögött ott van az Isten, tehát hogy ő irányítja az evolúciót is, de hogy egy különleges isteni beavatkozás történt meg azon a ponton, amikor már nem majomról beszélünk, hanem emberről, és akkor kapta meg az ember a kép másságot, és lett emberré, mint ember, tehát vált emberré tulajdonképpen, és vált el így módon az állatvilágtól, tehát ott adta meg az Isten a kép másságot. Ez egyik verzió, a másik verzió az, hogy amikor odaadta ennek a, mondjuk így, hogy még majomnak az Isten a kép másságot, attól vált emberré és azzá, amit ma mi homo sapiens sapiensnek nevezünk. Ez a fajta értelmezés irányzat megpróbálja harmonizálni a teremtés történetet a tudományos felfedezésekkel. Tehát, hogy integrálni ezt a kettőt egymásba tulajdonképpen, és a képmásságra, amiről majd fogunk beszélni a harmadik részében az adásunknak, és a képmásságra helyezi a hangsúlyt, azaz, hogy biológiailag fejlődik az ember, de Isten képmássává, azaz emberré, valódi emberré, akkor válik, amikor az Isten egy beavatkozással emberré teszi az állatot, mondjuk így, most nagyon egyszerűen, hogy emberré teszi az állatot, és akkor utána történik meg az embernek a bukása a bűnesetnek a történetével. Tehát még egyszer mondom, teista, evolucionista gondolkodásmód, amely harmonizálni próbálja a bibliai tanúságtételt és a tudományos tényeket. Még ez az irányzat is alapvetően ragaszkodik a teremtés történethez, mint módszerhez, de már nyilván nem annyira, mint a több emberpár teremtéséről, vagy a több emberpár teremtését propagáló irányzat, de hogy még mindig ragaszkodik hozzá, mert hogy szükségét érzi annak, hogy a származási történeteket, vagy a származási értelmezéseket, amiből az egyik ugye a teremtés történet, a másik pedig amit a biológusok meg a természettudósok felfedeztek, ezt a kettőt valahogy egyfajta azonos térfélen játszóként harmonizálja, és egy közös csapatba szervezze be. De ez is egy nagyon izgalmas és teológiailag abszolút releváns irányzat. És a harmadik pedig, amely teológiai irodalmi szövegként kezeli a teremtés történetet. És én bevallom őszintén, hogy bár mind a kettő, az előző kettő is nagyon vonzó volt, és vannak benne nagyon jó dolgok, amiket érdemes megfontolni, és amiből tanulhatunk, de ha választanom kellene, hál' Istennek nem kell, de ha már választanom kellene, akkor ez utóbbi, amiről most fogunk beszélni, az ami az én álláspontom. Hogyha teológiai irodalmi szövegként tekintjük a teremtés történetet, azt azért tudjuk megtenni, mert hogy figyelembe vesszük a Bibliának a célját, tehát a bibliai szövegnek a célját. Mi a bibliai szövegnek a célja? Vagy a Bibliának a célja az volt-e, hogy elmesélje azt, hogy milyen módszerrel készült el a világ, és benne az ember, vagy pedig az volt a célja, hogy bemutassa, hogy ami ma van, az miért van úgy, ahogy van, és annak egy eredet történetet adjon. És szerintem ez utóbbi az igaz. Tehát a Bibliának a célja nem az volt, nem a természettudományos igénnyel próbálta meg megfogalmazni a világnak a keletkezését, hanem arra kereste a választ, hogy kicsoda az ember, kicsoda az Isten, mi az embernek és az Istennek a relációja, viszonya egymással, és hogy miért van a világban rossz, ugye ez meg a bűnesetnek a története, tehát hogy miért van a világban rossz, és így értelmezi Ádámnak és Évának, vagy az embernek a történetét. Tehát amikor a bibliai korok, de még később egészen a nagyon modern tudományos viszonyok, tehát mondjuk azt, hogy a 19. századnak a végéig, nem is merült föl kérdésként az jóformán, persze fölmerült, de mondjuk azt, hogy szorosabban nem. Nem merült fel az a kérdés, hogy vajon Ádám és Éva történelmi személyek voltak, vagy sem. Az emberek alapvetően történelmi személynek tartották őket. De nem azért tartották időben is létező történelmi személynek őket, mert meg voltak arról győződve, hogy ez így van, hanem mert előfeltételezték, meg sem fordult a fejükben az, hogy ez másképpen is lehet. A Biblia szövegének írói korában, na még egyszer, tehát a Biblia szövegének, Biblia szövege íróinak korában, akkor pedig még azt végképp nem merült föl senkiben sem az, hogy ez másképp is történhetett. Tehát amikor Pál apostol is az Új Szövetségben arról beszél, hogy volt egy első Ádám, aki ugye Ádám volt, és Jézus Krisztus, mint második Ádám jött el, és hozta el a megváltást, ugye a római levélben beszél erről nagyon sokat, érdemes elolvasni, akkor ő nem tanítja a hatnapos teremtés történetet, hanem a kontextusából és helyzetéből fakadóan előfeltételezi. Tehát meg sem fordul a fejében az, hogy ez másképp is lehet. Tehát, hogy abban a korban és abban a kontextusban, amelyben akár ennek a bibliai szövegnek, tehát a teremtés történeteknek a keletkezése volt, akár az erre hivatkozó újabb bibliai szövegek keletkeztek, akkoriban az emberek előfeltételezték ezt a fajta történetiségét Ádámnak és Évának, nem tanították. Úgyhogy a Bibliának nem az volt a célja, hogy történeti hűséggel leírja a Biblia keletkezésének a hogyanját, hanem arra, hogy a jelen, az mindenkori jelennek a problémáira, vagy alap életfeltevéseire keresse a választ. Tehát az előfeltételezés az nem egyenlő tanítással. Így hát fel kell tennünk azt a kérdést, hogy vajon Ádám és Éva, ők csak is kizárólag történeti személyiségként értelmezhetők, vagy pedig gondolhatunk rájuk úgy, mint teológiai karakterekre. Mint teológiai karakterekre. Szerintem igen. És ez valid, szintén. Tehát gondolhatunk rájuk úgy, mint elsősorban nem történeti személyekre, mert hogy ezt sem bizonyítani, igazából sem cáfolni nem lehet. Tehát nem mint történeti személyekre, hanem mint teológiai karakterekre. Tulajdonképpen egy tipológiáról beszélhetünk itt, tehát hogy az ember mint olyan, de az ember mint személy is. Tehát azért nem csak az emberről általánosságban beszél a Biblia, hanem beszél személyekről, hogy vegyük észre azt, hogy ez milyen az elevenünkbe vág, nem csak úgy általánosságban beszél, hogy az ember, hanem itt konkrét személyekről van szó, tehát mi is, mint konkrét személyek, ezt vegyük magunkra, és így értelmezzük akkor Ádámnak és Évának a teológiai irodalmi szövegként, vagy teológiai szövegként kezelő értelmezés, így kezeli a teremtés történetet. Tulajdonképpen, hogyha summázni akarnám, hogy én hogyan értelmezem, és ez az irányzat úgy általánosságban véve hogyan értelmezi a teremtés történetet és benne Ádámnak és Évának a személyét, akkor azt mondanám, hogy az én számomra nem fontos ennek a történetisége. Tehát számomra nem releváns kérdés az, és én úgy gondolom, hogy a Biblia számára sem releváns kérdés az, hogy ez történelmileg így történt-e, vagy nem történt így, ahogyan ott le van írva az maga szó szerintiségében. Hanem az a fontos, az az üzenet, amit át akar adni ezen keresztül, a történeten keresztül. És megint mondom, ezzel nem azt mondom, hogy én alábecsülöm, vagy éppen degradálom magát a szöveget, hiszen önmagában maga a szöveg is nagyon sok tartalmat hordoz magában, már csak az, hogy milyen szavakkal, betűkkel, szerkezetekkel van leírva. Aki hallgatja a podcast adásokat, az pontosan tudja, hogy állandóan belemegyek abba, hogy mit mond az eredeti szöveg, és hogy nekem ez mennyire fontos és lényeges dolog. De azt mondom, a teremtés történetnek az értelmezésének az igazi kulcsa az nem a történetiségében van, hanem a teológiai mondani valójában van. És az, hogy ez történetileg így volt-e, vagy nem így volt, az nem releváns. Számomra nem. Érdekes, izgalmas, tanulok belőle, hát most is egy adást készítettem belőle, de hogy számomra ez nem fontos. Hanem az a fontos, hogy mit akar elmondani teológiai szempontból, tehát az Istenről és az embernek az Istenhez való viszonyáról és a világhoz való viszonyáról, mit akar elmondani ez a történet. És éppen ezért van az, hogy ha így tekintjük a teremtés történetet is benne, Ádámnak és Évának a szemét is, úgy általában különben az őstörténetet, tehát ez vonatkozik ugye Mózes első könyvének az első fejezetétől a 11. fejezetéig, tehát a Bábel-tornya történetig, amiben ugye ott van a teremtés történet, a bűneset, Káin és Ábelnek a története, Noé, utána a Bábel-tornyának a története, tehát ha ezeket a történeteket értelmezzük, ezeket én úgy gondolom, hogy mind így kell értelmeznünk. Alapvetően teológiai szövegként, és nem történeti, vagy történelmi szövegként, vagy történelmi forrásként kell kezelnünk őket, hanem teológiai szövegként. És persze vannak olyan részei a Bibliának, amiket meg másképp. Tehát a bibliai értelmezéshez is most itt visszatérünk a végén a vagy most ennek a pontnak a végén az elejéhez, hogy hogyan értelmezzük mi tulajdonképpen a Bibliának a szövegeit. És erre az a válasz, hogy mindegyiket másként. Mert hogy a szövegnek a jellege adja meg azt, hogy hogyan kezeljük. Egy Zsoltárt nem lehet úgy kezelni, mint egy római levelet például. A római levél az kőkemény, mondjuk így, hogy rendszeres teológia, tehát dogmatika, tehát hittételek vannak benne leírva, most nagyon leegyszerűsítve, a zsoltárok pedig énekek, versek, imádságok. A kettőt nem lehet ugyanazzal a módszerrel vizsgálni, és ugyanúgy kezelni. És a teremtés történetet speciál én így kezelem, mint egy teológiai szöveget. Úgyhogy számomra ez utóbbi a legszimpatikusabb, és szerintem igaz is. És akkor elérkeztünk az utolsó pontunkhoz, amelyben az Isten képűségről, tehát az embernek és az Istennek a viszonyáról, teremtettségi, tehát mint teremtőnek és teremtettnek a viszonyáról fogunk beszélni. Ugyanis bármely irányzatot is nézzük, Ádám és Éva személynek értelmezése tekintetében, mindegyik irányzat vallja azt, hogy a teremtés történt és történik. Tehát én is vallom azt, teológiai, irodalmi szövegként kezelem a teremtés történetet, amitől szerintem ez sokkal több lesz, mint hogyha másképp tenném. De vallom azt, hogy az embert az Isten teremtette, egyszer valamikor, tehát hogy az számomra teljesen mindegy, de a lényeg az, hogy megteremtette, ezt nevezzük creatio originalisnak, azaz eredeti teremtésnek, és az embert, a mai minden egyes élő embert is az Isten teremt és teremtett, ez pedig kreáció kontinuának, azaz folyamatos teremtésnek nevezzük, tehát engem is, téged is, mindenki mást is az Isten teremtett, függetlenül attól, hogy biológiailag hogyan jöttünk a világra. Éppen ezért érdekes kérdés az, hogy vajon a teremtettségünkben az Isten képűségünk az hogyan jelenik meg. És azért beszélünk itt Ádám és Éva kapcsán erről, mert hogy a teremtés történetnek és Ádám és Éva teremtésének vagy az ember teremtésének az értelmezése, a különböző értelmezései különbözőképpen foglalkoznak ezzel. Tehát, hogy mit jelent az, hogy mi Isten képűek vagyunk, az nagyban függ attól, hogy hogyan értelmezzük Ádámot és Évát, illetve magát a teremtés történetet. Ugyanis akik leginkább ragaszkodnak a szöveg szószerintiségéhez, az ő számukra akár itt beszélhetünk a szószerintiségről, a több emberpár teremtéséről, illetve a teista evolúció elméletről is, bár ott már ezek a létsz, inkább mondjuk csak azt, hogy a hatnapos kreacionizmus, tehát az abszolút szó szerinti értelmezés és a több emberpár teremtés az mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy az Isten képűségünknek az egyik része, hanem a legfontosabb része az a biológiai jelleg. Tehát, hogy az Isten képűségünk az abban is megnyilvánul, amilyen biológiánk van. Hát úgy értelemszerűen, hogyha valaki a teremtés történet szó szerintiségében hisz, akkor nyilvánvalóan az embert olyannak teremtette meg, tehát akkor az Isten az homo sapiens sapienst teremtett, és így nyilvánvalóan, amikor azt mondja, hogy ez a saját képmásunkra történik meg, ugye mondja ezt az Isten, akkor az nyilvánvalóan a homo sapiens sapiensségre vonatkozik, tehát ez egy biológiai jelleg is, illetve a több emberpár tekintetében is ugyanez a helyzet. És persze a teista evolúció is valahol ezt mondja, hiszen ott arról van szó, hogy amikor a majomból ember lett, akkor ott az Isten belenyúlt, és adta az Isten képűséget, vagy pont a majomnak adott Isten képűségtől lett aztán a majomból ember. Tehát, hogy minthogyha az evolúciónak egyik lépcsője, az maga az Istennek a konkrét, explicit munkája lenne az Isten képűségnek a megadásával. Tehát nagy kérdés az, tehát az egyik kérdés az, hogy vajon biológiai jelleg jár-e az istenképűséggel, vagy sem. Szerintem nincsen biológiai vonatkozása az istenképűségnek, ami viszont nagyon sok kérdést kinyit, hogyha ezt így gondoljuk, szerintem nincs, vagy legalábbis ennyire konkrét módon nincsen, mert akkor az azt jelenti, hogy az emberség, mint olyan, és az embernek a biológiája, az nem feltétlenül kell, hogy szinkronban legyen, mivel az Isten képűség, tehát amitől mi emberek személyek vagyunk, teremtett lények vagyunk, az nem függ a biológiánktól. Na jó, ezt a gondolatmenetet nem viszem tovább, majd egyszer meg fogjuk tenni, de majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Jó, mindegy, ezt most egyelőre hagyjuk, de a lényeg az, hogy ez egy nagy kérdés. De akkor hogyan értelmezzük az Isten képűségünket? Az Isten képűségünket én legalábbis küldetésként értelmezem az Isten képűséget. Tehát, hogy az Istentől származunk, akkor az Isten képűségünk, amely az Istennelhez való kapcsolódásunkat engedi, és tulajdonképpen úgy kell elképzelni, és én ezt úgy szoktam magyarázni, akár mondjuk hittanórán is, hogy az Isten képűséget, tehát az Isten képére és hasonlatosságára teremtette meg az embert, az azt jelenti, hogy mindannyiunkban van az Istenből, de nem abban az értelemben, hogy mi az Isten darabkáit őriznénk, hanem abban az értelemben, mint az új lenyomat. És ugye az új lenyomat az mindenkinél más, és minden emberben ott van az Istennek az új lenyomata, ami mással össze nem téveszthető, amely új lenyomat mutatja meg az Istentől való származásunkat. És ugye a küldetésünk az Isten képűségben a küldetésünk az azon túlmenően, ami amúgy a teremtés történet van, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és a földet műveljétek, és ugye őrizzétek, tehát hogy a felelősségünkre, hatalmunkba adja az Isten a bolygót, de a mi felelősségünkre is bízza, tehát hogy okosan gazdálkodjunk vele. Ez az egyik nyilván, ez a kultúrparancs, illetve a teremtésnek a megőrzése, ez az, ami feladat, és az Isten képűségünknek a része. Másrésztről pedig az, hogy visszatérjünk az Istenhez. És ez a fajta az Isten képűségnek ez a fajta küldetési értelmezése, ez nyilván a bűnesettel aktivizálódik, vagy azzal lett igazán fontos, mert hogy a bűneset az nem másról szól, ugye vagy amit régiesen bűnbeesésnek szoktak mondani, de én nem szeretem ezt a kifejezést, a bűneset kifejezést használom helyette. Tehát, hogy a bűnesetben, ahol aminek a lényege az, hogy eltávolodtunk az Istentől, mert ez a bűn, a nagybetűs bűn, az az állapot, hogy távol vagyunk az Istentől, amelynek tünetei a cselekedeti bűnök. Tehát így módon az Isten képűségünk az arra sarkal bennünket, hogy visszatérjünk az Istenhez, és ezt támasztja el az Istennek is a munkája, amelyet a Bibliában fedezhetünk föl, amelyet üdv történetnek hívunk, azaz, hogy az Isten előkészíti és irányítja azt a folyamatot, amely az az út, hogy hogyan tudunk visszatérni ő hozzá. Amelynek a csúcspontja Jézus Krisztus, akiről azt mondja, ugye, Pilátus, hogy íme az ember, exe homo, íme az ember, amikor mielőtt ugye megfeszítik. Tehát, hogy a kereszténynek lenni, tehát Krisztusivá válni, és minél inkább Krisztusivá válni, az az Isten képűségünknek a komolyan vétele, és az Isten képűségünknek a fejlődése. És ez mind arra irányít bennünket, hogy visszatérjünk az Istenhez. Jézus Krisztus azt mondja magára, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát Krisztuson keresztül tudunk eljutni az Atyához. Tehát tulajdonképpen az az új lenyomat, amelyet a teremtésben kaptunk, amely az Isten képűségünk, az arra indít bennünket, hogy visszatérjünk az Istenhez, és megérkezzünk az örök hazába, amiről szintén itt az adásnak az elején beszéltünk. Ez a legfontosabb dolog, ami a küldetésünk. Tehát én alapvetően az Isten képűségünket, azt egy küldetésként fogom föl, nyilván egy állapotként is, egy származásként, egy származtatott állapotként, amelynek nincs vagy nem feltétlenül van köze a biológiánkhoz, bár az ember testnek és léleknek az egysége, ez tény és való, de a maga az Isten képűség az nem a biológiánkból fakad elsőrenden, hiszen az Istennek nincsen biológiája, hiszen neki nincsen teste. Tehát, hogy az Isten képűségünk és a célunk pedig az, ennek az Isten képűségnek a mentén, hogy vissza jussunk az Istenhez. és visszaérkezünk hozzá, a forráshoz, ahonnan alapvetően is származunk. Hát ennyit mára. Egy újabb rétegét próbáltuk meg megfejteni, vagy felfejteni a teremtés történetnek, amely az egyik legcsodálatosabb része a Bibliának. Én azt javaslom nektek, hogy ha eddig nem tettétek meg, akkor olvassátok el a teremtés történetet, Mózes első könyvének az első és második fejezetét, és próbáljatok meg ezen keresztül az Isten képűségetekre egy kicsit rágondolni, egy kicsit foglalkozni vele, hogy mit jelent az, hogy én az Istenhez tartozom, az Istentől származom, és oda akarok visszatérni, mert így lesz a teremtés történet élő és ható a számunkra, szerintem. És így fogja betölteni az igazi hivatását, amely pont ez, hogy felvillantsa, megvilágítsa az Isten képűségünket és a feladatunkat, hogy visszatérjünk az Istenhez, és minél közelebb kerüljünk hozzá. Köszönöm, hogy ismét együtt lehettünk. Ne felejtsetek el feliratkozni, kommentelni, nekem üzenetet, e-mailt írni, javasolni témát, akár podcast adásra, akár biblia tanulmány témára is, és találkozunk legközelebb a viszont hallgatásra. Sziasztok!